A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének, lényének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Szeretett testvéreim, énekeljük a 350. számú dicséret, mind a három verszakát. A 350. dicséret így kezdődik, zengjen hála ének. Imádkozzunk. Köszönjük örökkévaló Istenünk az életet, a leheletet és mindent, amit tőled kaptunk, hogy te benned élünk, mozgunk és vagyunk, és te nem vagy messzire egyikünktől sem, hiszen ezen az estén is egybegyűjtöttél minket, szent lelked által. Hiszen a gonosz minden széllyel dobna és széllyel szedne, te pedig összegyűjtesz minket. Kérünk is, Urunk, ezen az estén kösd meg a gonosznak az erejét, hiszen ahol te vagy, ahol te szólsz, ő ott somfordál, és ki akarja kapni az igét a mi szívünkből, és mindenféle módon távol akar tartani a végső döntéstől, a megtéréstől, újjászületéstől. Úr Jézus, te azért jöttél, hogy lerontsad az ördög munkáját. Kérünk, rontsd is le bennünk, hogy megszabaduljunk mindentől, ami tőled, és egymástól, és az értelmes, téged követő élettől elválaszt minket. Urunk, ma este is csak azt kérjük, hogy azt add meg nekünk, amit csak te adhatsz. Életet, Urunk, hitet, reménységet, bűnbocsánatot, mindent, amit te ajándékoztál az embernek, az emberiségnek. Köszönjük ezen az estén is, és magasztalunk érte téged halálos szeretetedet, a Golgotát, hogy mi azért lehetünk ezen az estén is így együtt ebben a reménységben, hogy megáldasz minket, mert te átszakítottad az eget, és eljöttél hozzánk, és drága és szent testedben magad vitted fel a fára bűneinket, átkos életünket, elrontott dolgainkat. Köszönjük, hogy te vagy a szabadító és a megváltó. Magasztolunk és dicsőítünk téged, és kérünk, Urunk, áld meg ellenállhatatlan szereteteddel mindazokat, akik még nem tudták elfogadni ezt a kegyelmet, segíts a döntésben, hiszen te indíthatsz, a te szereteted indíthat minket megtérésre, és azt tud abban meg is tartani. Urunk, imádkozunk távol levő szeretteinkért is, azokért, akik betegek, fáradtak, idősek, nem tudtak eljönni, de lélekben, szellemben együtt lehetünk velük, és imádkozunk azokért is, akiknek eszük ágában nincs egy ilyen alkalomra eljönni, de bennünk te el akarsz hozzájuk jutni. Urunk, kérünk, áld meg ezt a községet, mindenkit, aki otthon van házában is. Könyörülj rajtunk, mert nélküled eltévedünk, nem jutunk haza. Szeretetedbe és kegyelmedbe ajánljuk magunkat ebben az órában is. Amen. Szeretett testvéreim, mai napi igét olvasom először, ami számomra megint csak nagy biztatás volt, és sokunk számára lehet biztatás, hiszen Isten szaváról van szó, Isten igéjéről. Így hangzik, gyűjtsd össze a népet, hogy meghallgassa igéimet. Gyűjtsd össze a népet, testvérek, mert ha ő nem gyűjt minket össze, akkor csángálunk, akkor széjjel megy a mi életünk mindenfele. De a lelkünk is, szokták mondani, hogy szétszórtak vagyunk, szétesünk, szétesik az egész, minden az, a hagyományok, a család, a házasság, minden örök érték, ami megtarthat minket, és meg kell látni, hogy a mai időben a gonosz nyíltan dolgozik, nyíltan. Nagyon sokszor álcázza magát, akár mint világosság angyalának, bármilyen módon, de ma olyan arcátlan és olyan istentelen, hogy nyíltan szedi az áldozatait a népünk között, népünk körében is. Éppen ezért Isten népe nem marad meg, ha nem gyűlik össze, természetesen nem egyszerűen össze, mert az csak egy klub, az egy közösség, ami érték ugyan, de egy tömeg csupán, minket Isten népévé Isten maga tud tenni. Tehát azért gyűjtsd össze a népet, hogy hallgassa az igét, a szót, az Isten üzenetét, aktuális üzenetét, amit igenis hisszük az, hogy azt a szent lelket, amelyet kapott Jeremiás, vagy Máté, vagy éppen Pál, vagy Kálvin és a többiek, azt kaphatjuk ma este mi is, és ezért nem csak elmélkedünk, nem hittanórát tartunk, okoskodunk, hanem hisszük azt, hogy meghallhatjuk azt, hogy mit üzen az élő Isten a gyülekezetnek, a paniti gyülekezetnek is, és mindnyájunknak egyen-egyenként is. Tehát gyűjtsd össze a népet, hogy meghallgassa igéimet, mint a nyáj a viharban összébb jön, és együtt vannak, védelem alatt vannak. Természetesen aztán mi nem birkák vagyunk, mi szanaszéjjel is élünk, és ma is különböző utakat megjártunk, nagyon sokan dolgoztak nyilván, lehet, hogy nagyon fáradtak is, de Isten mégis összegyűjt minket, mert az erőtleneket is fel akarja ő karolni. A pásztori szolgálatot nem csak egyes lelki pásztorokra bízta, hanem az Isten igében azt olvassuk, hogy Isten az embert saját hasonlatosságára teremtette, tehát minden apa, minden anya, meg nagyszülő is, mindenki kapott az Isten hasonlatosságából, különösen is, ha újjászületünk, akkor ezek a karakterjegyek, stílusjegyek, hasonlatosságok meglátszódnak rajtunk. Ez annyit jelent, hogy gondoskodunk a másikról, számon tartjuk, reszket a lelkünk érte, valóban kitennénk a lelkünket, szívünket érte. Valóban nem akarunk a másik nélkül üdvözülni. Ezért mindenki, tehát a reformátorok tanítás alapján is, és bibliai tanítás alapján is mondjuk, mindnyájan valahol minden újjászületett ember misszionárus is, és pap is, Isten papja, a fenséges Isten papja, egy iskolázatlan ember is, de ha Szentlélek benne van, akkor bizony hordozza, ahogy olvastam ma is a kis tükörben testvérünkről azt az írás, hogy mennyi mindenkiért imádkozott. Vagy amikor apám is iparos ember volt, nem végzett teológiát, hatra ment dolgozni, de fél ötkor ott imádkozott értünk. Sok mindenben nem értettem vele egyet, kemény volt velünk, úgy éreztem. Vitatkoztunk is, de apám évtizedeken keresztül imádkozott értünk. Mert Isten papja volt ő is. És te is az kell, hogy legyél, hogy betöltsük a hivatásunkat, küldetésünket. Gyűjtsd össze a népet, hogy meghallgassa igéimet. És tanuljanak meg félni engem mindig, amíg csak a földön élnek. Sőt, tanítsák meg erre a fiaikat is. Ne belökjék egy hittanra, vagy azt mondják, hogy menj templomba, hanem az apa meg az anya, meg a családtagok is tanítsák egymást. Ne oktassák persze, ne kioktassák, ne magas lóról tanítgassuk egymást. Elvont módon, életidegen módon, szeretetlenül, de az életünkkel szeressük Jézushoz az embereket. Nehéz. Keservesen nehéz otthon. Ez lesz, ha Isten megadja a témánk az ifjúsági alkalmon is, hogy mit tudunk kezdeni a családban. A legnehezebb a családban talán kereszténynek. Azt mondtam tegnap, hogy nagyon nehéz a börtönben, a fogházban. Hát lehet, hogy legalább olyan nehéz kereszténynek lenni, Jézust követni a családban. És miért? Ott ismernek minket a legjobban. A másik ige, Jézus nappal a templomban tanított. Kora reggel az egész nép hozzá sietett, hogy hallgassa őt a templomban. Hát most így vagyunk, együtt vagyunk. Isten ajándékaképpen a templomban, de azt is tudjuk, hogy az új szövetség üzenete arról szól, hogy a mi szívünk és a mi testünk kell, hogy templommá váljék. Tehát nem elég, hogy elmegyünk egy helyre és hallgassuk, és hallgatjuk az igét, hanem az a célja aztán a templomnak, hogy a testem is templommá váljon, és bármely élethelyzetben hallhassam Isten szavát, üzenetét, igéjét az én életemre vonatkozóan. Az evangelizáció mottóigéje, ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Vannak lehetetlen helyzetek, lehetetlennek tűnő emberek, tulajdonképpen minden ember elég lehetetlen az Isten számára a megtérésünk előtt. Nem igen vannak olyan emberek, akik olyan nagyon tudatosan meg akartak térni, meg akartak változni. Hát Zámbó Jimmy énekli, hogy egyszer megjavulok én, tehát ilyesmik vannak, ilyen január 1-jei másnapos fogadkozások, meg ha nagyon haragos az asszony, akkor fogadkozunk egy kicsit, meg magunk előtt is, de olyan nagyon ez nem megy, ezt meg kell vallanunk. Még a megtérteknek, még az újjászületett embereknek sem megy saját erőből megújulniuk. És úgy tudom, hogy ebben a gyülekezetben sokan vannak, akik hitre jutottak, megtértek, és tapasztaljuk, hogy nem könnyű. Nem könnyű igazán hűségesen Jézust követni a hétköznapokban. Ezért nekünk mindnyájunknak evangéliumra, örömhírre van szükségünk, hogy mégis lehetséges. Minden ördögi kísértés, nehézség, depresszió, nyomorúság ellenére mégis lehet. Az evangéliumot össze lehet foglalni ebben a szóban is, hogy mégis, minden ellene szól, de mégis lehetséges. Hiszed-e ezt? Kérdezi Jézus. Például Mártát és Máriát. Hát nem lehet. Képtelenség, hogy egy halott feltámadjon. Uram, szaga van. Hát ott mondják neki, Uram, ne csináld ezt. Szaga van, negyednapos. Így nézünk sokszor magunkra, házasságunkra, környezetünkre. Nem megy, nem megy. És sok minden tényleg nem megy. Keserves. keserves dolgok vannak, és van, amit nem is tudunk helyrehozni. De ahogy mondtuk, Isten akarata, szándéka, hogy az átok azért megtörjön. Tehát a bűn veszteségeket okoz. Van, aki azt hiszi, hogy egy bocsánat, bocsi, ma ez a divat, ezt mondja, bocsi, megölöm a másikat, az bocsi. Hát ez nem így megy. Az, hogy azt mondhatjuk, hogy Isten megbocsátott nekem, ebbe hát minimum az Isten fia halt bele, hogy mi ezt kimondhatjuk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket. Ez egy keserves, nehéz, véres történet egyik oldalról, hogy van bocsánat, van bűnbocsánat. Rendkívül dolog. Bele kell, hogy rendüljünk, amikor ezeket halljuk és kimondjuk, hogy megbocsátottak az én bűn. Az a sok disznóság, az a sok mocskosság, gonoszság, gyűlölet, paráznaság, iszákosság, minden. Így egy csettintéssel, hát nem egy csettintéssel. Jézus agóniájába telt az Isten fia, aki makulátlan tiszta volt, azt a sok mocskot vitte föl a keresztfára. Ezért mutatja keresztelő János, hogy ő az Isten bárány, aki hordozza, viseli, kibírja, elhordozza, mert te sem, meg én sem bírjuk már. Hát nem bírjuk. Ha becsületesek vagyunk, őszinték vagyunk, lehet, hogy nagy a hangunk bizonyos helyzetekben, de igazán nem bírjuk a bűnt. A bűn erős nagyon, ahogy énekeltük valamelyik énekünkben egyszer. A bűn erős nagyon, vagyis, hogy sokkal erősebb nálunk. És a bűn nem egy elvont teológiai, filozófiai fogalom, a bűn az, ami kárt okoz, ami bajt okoz, ami fájdalmat okoz a családi életünkben, a személyes életünkben. Az bűn, mert elválaszt Istentől és minden jótól. Tehát ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Hiszed-e ezt? Ezt kérdezi Isten lelke tőlünk. Megkérdezi Máriát és Mártát. És aztán Márta mondja a KT szöveget. Hiszem, Uram, hogy egyszer majd föltámadnak az utolsó nap. De te, Márta, te hiszed-e ezt, hogy én vagyok az élet. Te számodra is az élet. Mert hogy Lázár síratott, hát mindenki meghal, de veled mi van, Márta? Aki tulajdonképpen úgy fogalmazod meg, ahogy azóta is sokszor megfogal, hogy a jó Isten elvette. Hát a jó Isten elvette Lázárt. Uram, ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérem. Ott oktatgatja Jézus. Ez az üzleti hit. Hogy kiegyezünk az Istennel, mi egy kicsit eljárogatunk templomba, dobunk neki egy kis pénzt, aztán ő meg biztosítja nekünk az egészséget és sok mindent, amit mi megrendelünk tőle. Hát ez nem egy ilyen üzleti dolog. Mártának, Máriának és Lázárnak az élő Istenre van szüksége, aki erősebb a halálnál, a kemény sírnál is, ahogy az énekek énekében olvassuk. Az elmúlt héten temették Szinkotán a plébánost, akivel még másfél héttel ezelőtt egy felekezetközi ima körben voltam együtt, pásztor körben, együtt mentünk, komoly hitre jutott, újjászületett ember volt, és délelőtt még együtt imádkoztunk, még intett egyet, és délután agyvérzésben meghalt 46 évesen. És ugye erre azt mondják az emberek, tragédia. Testvérek, ha ő hitben ment el, mi ebben a tragédia? Ha ő az Úré és az Istené, az Isten és az ő igéje mindörökre megmarad, és akikben az ő igéje van. Persze, emberi számítás szerint ez tragédia, hát fiatalon ment el, mondta, mennyi jót tudott volna tenni, mondják sokan. Csak a jók mennek el, hát ez is egy szamánság, nem igaz, hát mindjárt gonoszak vagyunk Isten szempontjából. De nem ez a tragédia. Az a tragédia, ha 50, 60, 80 évesen még nem tudok megbocsátani, még nem tudok szeretni, még nem tudom, hogy miért élek, még nem tudom, hogy mi lesz velem valóban az exit után, a kilépés után. Az tragédia. Ezért beszél Jézus Máriával, Mártával. Mária ki sem megy hozzá. Annyira el van keseredve. Nem is tud. Van ilyen állapot, amikor nem tudunk imádkozni. Elegünk van, bele vagyunk fáradva. De Jézus ott van. És ha Jézus ott van, akkor élet van. És az a Lázár feltámasztása jel volt, hiszen nem támasztott föl mindenkit, minden halottat, de jelet adott arról, hogy ahol ő van, ott élet van. És ott nem mond, hogy lehetetlen. Az Istennek mi nem mondjuk, hogy lehetetlen. Az ördög mondja, hogy lehetetlen. Úgy se fog sikerülni. Tehát tegnap este egy fiatal emberről olvastunk, akiből aztán Jeremiás lett, népek prófétája, és ő is azt mondta Istennek, hogy lehetetlen, Uram, én fiatal vagyok, nem tudok beszélni. Keresd magadnak mást.
meg hát pap is vagyok, miért kéne nekem megváltoznom, megtérnem, vannak ilyen állapotok. Isten mégis szólt hozzá, azt mondta neki, hogy ne mondd, hogy fiatal vagy. Tulajdonképpen azt válaszolta ezzel Istennek, hogy ne mondd, hogy lehetetlen. Ne te ítélj magadról és a környezetedről, ha Isten szól hozzánk. És aztán ma egy másik bibliai szereplőről olvasunk, akit megint csak jól ismerünk. Határozott, kemény, férfi ember volt. Nagyon jó dolog a Szentírásból olvasni férfiak megtéréséről, megújulásáról, mert sokan azt gondolják, hogy hát ez a megtérés, ez úgy az asszonyok dolga, ők egy kicsit elpityeregnek, meghatódnak, de egy férfi embernek ez nem illik. Hát testvérek, a férfi is ember, a férfinak is van lelke, és ő is bűnben van, és őnek is megtérésre, megújulásra van szüksége, sőt, hogyha egy férfi ember Isten gyermeke, Isten eszköze, az egy csodálatos dolog lehet a környezete számára is. De ne nyugodjanak meg, kedves nőtestvéreim, nekik is szól ez a mai ige, hiszen Krisztusban nincs fenn, sem férfi, sem nő. Tehát Mózesről van szó, aki egy lehetetlen helyzetben született. Lehetetlen helyzetben. Olyan helyzetben, amit a választott nép nem vett örömmel, sőt átoknak tartotta azt a történelmi, politikai, társadalmi helyzetet, amiben élt. Átoknak tartotta. Mégpedig az egyiptomi rabszolgaságot, ahol kizsigerelték őket, ahol nem használhatták szabadon a saját kultúrájukat, nyelvüket. A zsidók, ugye tudjuk, hogy Egyiptomban voltak, rabszolgaságban, és azt olvasok, kihasználták őket, túldolgoztatták őket, alulfizették őket, mint egy mai szociológiai jelentést olvasnánk, és ugyanakkor szaporodtak és gyarapodtak, ugyanakkor. Tehát van ilyen, hogy nyomorúságos helyzetben egy nép mégse hagyja el magát, hanem növekszik és gyarapodik. Ez feltűnt a fáraónak. Ebből baj lesz, ha ők gyarapodnak, növekednek. És megparancsolja ugye a bábáknak, hogy ha látják, hogy megszületik egy kis zsidó fiú, azt öljék meg. Hát a bábának erre lehetősége van. De azt olvassuk az igében, de a bábák félték az Istent. Biztos, hogy féltek a fáraótól. A világ egyik legnagyobb hatalma volt. Még, ahogy látjuk a filmeken, még így a sivatag homokjából is, amiket kiásnak, egyiptomi épületeket, piramisokat és más egyéb templomépületeket, még így is lenyűgözőek. Hát milyen lehetett az fénykorában? Erő, hatalom, pénz, és parancsol a vezető. De azt olvassuk erről a két nőről, na már is itt vannak a nőtestvérek is az igében, de ők félték az Istent. Féltek a fáraótól is, keserves és nehéz helyzetben éltek, de nem engedtek a korszellemnek. Lüktetett és mozgott bennük egy másik törvény, micsoda? Hát az élet törvénye, az Isten törvénye. Azt mondták, hogy ezt mi nem tehetjük meg. Még parancsra sem tehetjük meg. Nem tehetem meg. És hogy hivatja őket a fáraó, miért teszitek ezt? Miért hagyjátok életben a fiú gyermekeket? Szellemesen válaszolnak, a bábák ezt felelték, mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptomiak, hanem életerősek, mire a bába odaér hozzájuk, már meg is szültek. Ezért jól tett Isten a bábákkal, a nép pedig szaporodott, és igen megerősödött. Testvérek, egy abszolút lehetetlen helyzetben. Átkos, nehéz, keserves rabszolgaságban élnek. A nép pedig szaporodik, és igen, megerősödik. Mivel van két bába például, két nő, akiket nem becsültek sokra. És azt mondták, hogy nincs igaza a fáraónak, a politikai hatalomnak, Európának, amikor hozza egymás után az életellenes törvényeket. Meg a magyar parlament, meg a többi. Ezen jár az eszük, fizetett politikusoknak, hogy sterilizációs törvényt hozzanak, abortusz törvényt hozzanak, drogtörvényt, drogliberalizáció és a többi, mindent a bűnt szabaddá tenni. Gazemberek. Jót tett az Isten a bábákkal, mert ellenálltak ennek, mert erősebb volt bennük az élet törvénye. Minden újszülött héber fiút, azt mondja, ennek ellenére kiadja az utasítást a fáraó, minden újszülött héber fiú, dobjatok a Nílusba. Ennyi. Bele a Nílusba. Képtelen és lehetetlen helyzet. És egy ilyen helyzetbe születik meg Mózes. És ott van egy édesanyja, aki 3 hónapig rejtegeti. Nem tudja eldobni a gyermeket. És aztán Isten vezeti őket. Különleges módon ismerjük ezt a sztorit, amikor elrejtik a nádba a gyermeket. Megtalálják. Lényeg az, hogy úgy alakul, és ezt sokszor átéljük, hogy a gonosz keresztbe kasul, támad, de az Úréi vagyunk. Vannak veszteségeink, mert itt azért voltak veszteségek. Ez nem egy szép hollywoodi sikertörténet, de Isten akarata érvényesül, és ahhoz keres eszközöket. Testvér, hogyha gondod van a családodban, ha gondod van a néped körében, hát ha Isten rajtad keresztül akar elvégezni dolgokat, hát ha arra van szükség, hogy te is Isten szíve szerint, a te szíved az Isten szívével dobbanjon, a te életedben Isten akarata valósuljon meg, hogy használható eszköz legyél abban a környezetben. És ne mondd azt, hogy nem vagyok én Mózes, nem vagyok én Jeremiás, nem vagyok én Jézus, meg Teréz anya, meg nem tudom kicsoda. Nem, Isten mindenkit ott használ, ahol élünk, ahol vagyunk. És annak ereje van, és hatása van. És Mózes felnő. És egyiptomi nevet adnak neki, mert ez a Mózes név egyiptomi név. És aztán azt olvassuk, ugye 2 Mózes 2.11-től, hogy látja Mózes, hogy az ő népét ütik, vágják, kalapálják, és elönti a harag, fölismeri a gyökereit, hogy ő zsidó ember, hogy ő a népéhez tartozik, annak egy egyiptomi ruhában van, egy valóban egyiptom hercege, egyiptomi neve van, ismeri a kultúrát, vallást, mindent, hatalmas esélyek és lehetőségek vannak előtte, de egyszer csak felismeri, hogy ő kikért felel, hogy vannak felelősségi körök. És akkor odalép és leüti, ismerjük a történet szerint, leüti az egyiptomit, a katonát, a rendőrt, kommandós, nem tudom, hogy mondják ezt ma, és elföldeli, vagyis hát a homokba temeti. És aztán menekülnie kell, mert gyilkolt, mert törvénytelen lépett föl. Jót akart, de rosszul tette, rosszul csinálta. Miért? Mert nem Isten szerint végezte ezt a feladatot. Itt egy embert megöl, és ő maga is menekül. Tehát miről van szó? Röhög a sátán, táncol a gonosz. De jó, csináltunk egy balhét valamit, de semmi nem sikerül. Nem emelkedik a családon, nem emelkedik a népen. Nincs gyógyulás. De rengeteg frusztráció, sebesülés, sérülés, idegesség, keserűség, ami rámegy a szervekre, az egész testemre, dohogás, busongás, Isten lelke nélkül. És Mózes ebben a helyzetben, Isten ügyében használhatatlan. Isten ügye számára. És eltelnek évek, évtizedek, megnősül, gyermekei születnek, hogy sokak életében telnek el évek, évtizedek, hogy úgy normálisan él, éldegél, dolgozgat, de valahogy nem tölti be a hivatását, nincs a helyén. Nem azt teszi, nem azt csinálja, amit kellene igazán. És itt nem arról az, hogy mindenki hagyja ott a polgári foglalkozását, és menjen kántornak, vagy hitoktatónak, lelkésznek, mert azok az igaziak. Hát, testvérek, nem. Mindnyájunknak van hivatása, édesanyai hivatástól kezdve sorolhatnánk. Mindenkinek van feladata és dolga, de Mózes nem ott van, és nem azt csinálja, amire hivatott. Mert Isten őt arra rendelte, hogy szabadítsa meg az ő népét. És nem ezt csinálja. Öntörvényűen saját maga dönt, és gyilkol. Miért? Mert gyűlöl, és ez a probléma. És népünk életében is ez az egyik probléma. Nem tudjuk Jézust követni ezekben az ügyekben, hanem öntörvényűek vagyunk, és süllyedünk, és zsugorodunk, és megy össze népünk. Mózes eltűnik hosszú időre, és amikor legelteti a nyáját, ott nem olvassuk, hogy fújja furujáját, de azért szépen telnek a napok, és egyszer csak lát valamit, egy égő csipkebokrot. Olyat lát, amilyet eddig még nem látott. És azt mondja, hát gyerünk, nézzük meg. Testvérek, sokak elhívása, megtérése, valami olyasmi, ilyesmivel kezdődik, hogy lát valamit, lát egy embert, lát egy ügyet, lát egy jelenséget, amit nem nagyon ért, eddig ilyet még nem látott. Ezt nem érti. Hogy lehet, hogy ég egy bokor, és nem ég el? Közelebb megy hozzá. Kicsit ilyen a pásztoroknak is Jézushoz találás, hogy látnak fényt, angyali szózatot, és azt mondják, menjünk el, Betlehem, nézzük meg. Senki sem úgy, Mózes sem úgy kezdte azt a napot, aznap reggel, hogy ő most fogja kapni Istentől az elhívást. Ő hozzá az Isten fog szólni, és az ő élete meg fog változni. De megváltozott, mert Isten szólt hozzá, Isten megjelent, ahogy egy evangelizációban is meg tud szólítani minket az Isten, és más helyzetekben is. Ez Isten jelenlétére utaló jel, hogy ég a csipkebokor, de nem ég el. Ez Isten gyermek, ha Isten gyermekeit a Szentlélek tüze tölti be, akkor égnek, de nem égnek ki. A gyilkosok kiégnek, elégnek és kiégnek. A lélekgyilkosok is, az öntörvényű emberek kikészülnek, így is mondták, így is szokták mondani. Kimerülnek, elegük van. Isten gyermekei égnek, de nem égnek ki, nem égnek el. És megszólal a hang. Mit mond a hang megint? Mózes, Mózes! A nevét mondja. Isten nevünkön szólít, hozzánk szól. Ő pedig így felelt, itt vagyok. Olyan nagyon rövid, de ez két sor az egész a Bibliában, és mégis nagyon sokat jelent. Testvér, én is szeretettel biztatlak, ahogy sokan megtettük már, tegyük meg újra. Ha Isten szól hozzánk, mondjuk neki, hogy itt vagyok. Tehát ez a kis kamasz Sámuel is ezt mondta. Szólj, Uram, itt vagyok. Hallja a te szolgád. Jobb, akkor ugorjunk egy nagyot. Jobb a szenvedő, aki tragédiák sorát élte meg, és hosszan-hosszan vitatkozik, és mondja keserveit Istennek, érthető módon, emberleg nagyon is, és aztán olvassuk a Jobb könyve 42. fejezetét, az utolsó fejezetet, ahol Jobb azt mondja, hogy most már te beszélj, én hallgatok. Szólj hozzám, Uram! És Jobbot ez téríti meg, ez változtatja meg. Micsoda? Az élő Isten közelsége, és az ő szava, az ő lábraállító szava. Mózes nincs a helyén, kificamodott az élete, és Isten igéje helyreállítja őt. Mózes elrejti az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban. Meghallottam kiáltozásukat sanyargatóik miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok. Ezt mondja Isten Mózesnek. Tehát nem arról beszélnek, hogy hó, hát Mózes itt egy kicsit elromlott a te életed, minden, hanem Mózes, te még nem vagy a helyeden, de én már látom, hogy rajtad keresztül sokak élete Istenhez fog kerülni. Ezt így kell látnunk, így kell hallanunk. Istennek terve, akarata van velünk, testvérek. És Isten szíve felindul, megindul. Azt mondja, láttam, te látod-e, látjuk-e népünk iszonyatos nyomorúságát, mert van. Hát akkor az tovább kéne lépnünk. Ki kéne lépnünk ebből az ördögi állapotból, amiben magyar népünk is él, és van, és sokszor az egyház népe is, hogy csak sóhajtozunk, sóhajtozunk. Többre van szükségünk, engedelmes Mózesekre, engedelmes Jeremiásokra, akik nem szájalnak az Istennel, és nem mondják azt, hogy úgyse fog menni, lehetetlen, Uram. Sokkal nagyobb a bűn meg a baj, mint hogy ezen segíteni lehetne. Isten azt mondja Mózesnek, menj, elküldelek a fáraóhoz, vezess ki népemet, dolgod van, feladatod, szolgálatod. Mózes ezt kérdezi, ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek? És kihozzam Izrael fiait Egyiptomból. De Isten azt mondta, bizony, én veled leszek. Szeretett testvérek, a kelenföldi gyülekezetben, ez Budán egy nagy gyülekezet, ahol szolgáltam, egyszer megláttam vasárnap reggel egy nagy, hatalmas, erős férfi embert templomban ülni, aztán ajtóba beszélgettünk, soha addig nem láttam, hát egy igazi erős vasmunkás volt, megismerkedtünk, beszélgettünk, azt mondta beszélgetésben, elmondta, hogy ő pártag volt végig, sőt, munkás őr, így egy nejlon zacskóban mutatta sok vörös kitüntetést és könyvet és egyebeket, és azt mondta, hogy évek óta nyugtalan, és évek óta keresi az Istent. Kérdeztem, hogy megvan a keresztel? Hát ő azt nem tudja. Tehát annyira, hát Isten nélküli családban, közegben nőtt föl, hogy azt se tudta, hogy megvan-e keresztelve. De ő keresi az Istent, és ő ebben a templomban kapott valamit, és hallott valamit, és ő meg akarja változtatni a dolgokat az ő életében. Így mondta, hogy meg kell fordítani a biciklit egyszer. Hát testvérek, ki hogyan fogalmazza meg, de meg kell egyszer fordítani a biciklit. És aztán Isten igéje megváltoztatta ezt az embert. És jelentkezett a nagy kamasz fiával együtt, hogy ők meg akarnak keresztelkedni. Így kereszteltem meg őket, konfirmáltak. Aztán eszébe jutott, hogy hát igen, élek egy jó 11 néhány éve házasságban, de templomba, hát egyáltalán nem volt soha templomba, hát kérhetik a templomi esküvőt. Hát persze ezeket megelőzte sok-sok beszélgetés, meg jöttek alkalmakra, ifjúsági órára, kirándulásokra. Elkezdte a Vili szerelni a templom körüli dolgokat, pillanatokon belül megváltozik egy ember. És a mínuszból pluszba jött. Fekete lyuk életből csillag, világító, meleget fénytadó életté változik. És aztán létrejött ez az esküvő is. Hát mindenki sírt, hogy így mondjam, örömkönnyekkel. Két nagy megtermett házaspárról van szó, már férfiről, nőről. És aztán éveken keresztül nálunk az a szokás, hogy letérdelünk úrvacsoránál, és jöttek, és a három családtag kézen fogva térdeltek le, és vettek úrvacsorát. És még adatott neki 6-7 év. Ugye közben azért a mája, és sok minden tönkrement. És emlékszem, mentem a kórházba hozzá. Két könyv volt az éjjeli szekrényén. Biblia és Reményik Sándor. Biblia és Reményik Sándor. Isten gyermeke lett, mert megváltozott. Öntörvényű, kemény, és nagyon kemény ember volt. Amikor miután megtért, újjászületett, akkor is kísértette őt az indulat. Többször, és sok-sok beszélgetésünk volt, de látható volt, hogy mit jelent az, hogy az élő Isten belép egy lehetetlen pacák életébe. Hát egy lehetetlen ember volt, hát senki nem bírt vele. Úgy tűnik, hogy még az Isten sem. Csak az Isten nem erőszakoskodik, nem töri ránk az ajtót. Körülvesz szeretetével, körülvesz az ő igéjével. És a lehetetlenből lehetséges válik. Testvérek, a Szentírás és az egyház történetének a szép oldala a mai napig is teli van lehetetlen dolgokkal. Amikor az emberek azt mondják magukra, másokra, környezetükre, hogy ez nem lehetséges. És Jézus azt mondja, ne mondd, hogy lehetetlen, mert ami az Istennél lehetséges, az, ami az embereknél lehetetlen. És Mózes, most nem olvasom, mert hosszú ez a történet, az a megdöbbentő, hogy legalább négyszer visszaadja Istennek a megbízatását. Legalább négyszer, ahogy olvasom. Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és aztán jön egy következő szakasz, ha elmegyek mégis. Mózes azt mondja, hát nem fognak nekem hinni. Mit mondjak nekik, hogy ki küldött engem? Isten itt jelenti ki, hogy a nevét, hogy vagyok, aki vagyok. Leszek, aki leszek, és a többi. Negyedik fejezet. Mózes erre még mindig így felel. Hát, ha nem hisznek nekem. Nem hát, ha testvérek. Nem fognak hinni nekünk. Nem fognak hinni nekünk. Nekik is erre van szükségük, hogy Isten a magasságos ereje árnyékolja be őket. Hogy átüsse ezt a burkot a szívükön. És aztán majd fognak el. Nem neked kell, hogy higgyenek. Testvérek, nekem ne higgyenek, hanem magának az Istennek, hogyha szent lelk által szól a szívünkhöz. Az, hogy egy vándor lelkész, prédikátor, vagy ki mit mond, az egy dolog, de nekünk az élő Istennel van ügyünk és dolgunk, arra kell figyelnünk. És aztán Isten kipróbáltat vele csodákat, idáig megy a felkészítésben. Mózes átél bizonyos külső fizikai csodákat, és még mindig azt mondja a negyedik fejezet, tizedik versébe, akkor ezt mondta Mózes az Úrnak, kérlek Uram, ez a negyedik visszapasszolás. Nem vagyok én ékesen szóló, azelőtt sem voltam az, de azóta sem vagyok. ahogy szolgáddal beszélsz. Azt mondja Mózes, hát Uram, amióta velem beszélsz, azóta sem változtam meg, nem tudok jobban beszélni. Sőt, nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. Hány férfi mondja ezt? És hány gyermek, és hány fiatal? Nem tudok beszélni. Hát más ügyekben azért tudunk beszélni, de valahogy amikor a fontos örökkévaló dolgokról kell, akkor lelassul a beszédünk. Nehézzé válik a nyelvünk. De az Úr ezt mondta neki. Ki adott szájat az embernek? Megint csak. Mózes azt mondja, az én oldalamra ez nem megy, lehetetlen, nem tudok szólni, nem tudok szolgálni, nem fog menni. Hitetlenek, nem hisznek nekem, nem tudok beszélni, sorolja, sorolja. Isten így válaszol, ki tesz némává vagy süketté, látóvá vagy vakká, talán nem én az Úr. Tehát ezt kell eldöntenünk, hogy hát kivel beszélünk, ki beszél velünk. Ezért mondja a mennyei szózat, hogy őt hallgassátok. Mert ő fog titeket meggyőzni. A Szentlélek győz meg minket a bűntekintetében és mindenféle szempontból. És ő vezet el titeket minden igazságra. Ezért lehetséges egy nem nagyon tanult, egyszerű parasztembernek százszor több lelki-szellemi bölcsessége lehet, mint egy, akár egy teológiai professzornak. Alapvető kérdésekben is. Mert a Szentlélek az, aki igazán megvilágosít minket. Az más kérdés, hogy ezt lehet hozzá tanulni. Most azért menj, én leszek a te száddal, megtanítalak, hogy mit beszélj. De ő azt feleli, testvérek, ötödszörre, kérlek, Uram, küldj mást, akit küldeni tudsz. Tudjuk, hogy mi ez? Ez már itt az ördög munkája. Így folytatódik aztán, ekkor az Úr haragra gerjedt. Azt mondja, na ebből elég, Mózeskám. Ebből elég. Ez nem alázat. Ez engedetlenség. Ez nem alázat. Ez az, amikor szól az ige, szól Isten hozzám, már nem tudom hányszor, és még mindig hárítok, és még mindig azt mondom, hogy nem küldj más, másnak a dolga, de kár, hogy nincs itt a szomszédom, neki kéne, hogy hallja, meg az menyem, a kismenyem, meg az anyósom, na ez neki szólt, de nem nekem. Az ember hárít, hárít, hárít. Küldj mást, másnak a dolga ez. Ekkor az Úr haragra gerjedt Mózes ellen, és aztán hát azt mondja, hogy majd Áron fog helyettet szólni, de tudjuk, hogy ez nem így történt, hanem Mózest megtanította Isten beszélni. Áron meg néha szamárságokat beszélt. Például az aranyborjú sztoriba belevitte a népet, pedig pap volt. És aztán Isten megtanította Mózes arra a feladatra, amire őt kiszemelte. Tehát ne mondd, hogy lehetetlen. Szeretett testvérek, az imádság előtt három igét szeretnék mondani, biztatásul. Isten igéi ezek. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hát azért hívhatjuk segítségül, mert ő szól hozzánk. Jézus mondja, és ez ma estére is érvényes, aki én hozzám jön, azt semmiképpen ki nem vetem. De csak azért mehetünk hozzá, mert ő hív minket ma is. És a harmadik ige, Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Minden bűntől. Az engedetlenség bűnétől, a gyilkosság bűnétől is. A legrettenetesebb, legiszonyatosabb bűnöktől is. Azt javaslom, hogy egy kicsi időt csendben legyünk és próbáljunk magunkban szent lelk által válaszolni Isten hívására, és aztán majd hangosan is imádkozom, és aki tudja, magában kövesse azt az imát majd. Úr Jézus Krisztus, tudom, hogy bűnös vagyok, és nem vagyok méltó a te szeretetedre és az örök életre, de hiszem, hogy te meghaltál bűneimért a kereszten, és feltámadtál, hogy ezáltal nekem is örök életem legyen. Úr Jézus, most megnyitom szívemet előtted. Kérlek, jöjj az életembe. Bocsáss meg minden bűnömet, engedetlenségemet, és szabadíts is meg azoktól. Bűneimből most hozzád térek, és üdvösségemért csak benned bízom.
Örömmel fogadom az örök élet ingyenes ajándékát. Kérlek, töltsd be szent lelkeddel, szent jelenléteddel, és mostantól fogva vezesd és urald az életemet. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytatjuk énekkel az imádságot, mert aki énekel és Szentlélek által énekel, kétszeresen imádkozik, mondta a reformátor. A 469-es számú éneket keressük ki, a 469-eset énekeljük végig imádságképpen.
Oh,
de most így szól az Úr, a te teremtőd és a te formálód, ne félj, mert én megváltottalak, neveden szólítottalak, markaimba metszettelek be, enyém vagy. Amen. Szeretett testvérek, ahogy tegnap este is szolgáltak a fiatalok, úgy most is meghallgatjuk őket, és hát szeretettel hívunk, várunk minden fiatalt most a gyülekezeti terembe majd, az Isten tisztelet után, és holnap a szokott időben, ha Isten megtart minket, folytatódhat az evangelizáció, és utána 8 órakor a fiatal házasokkal lesz együttlét.